Ha a dolgozó nem tanult, az oktató nem tanított. Munkabetanítása TVI módszerrel. Üdvözöllek, ez az OnLife Management Podcast külön kiadása, ahol arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tanítsd be az új munkatársakat. Hogyan érd el azt, hogy gyorsan, magabiztosan vághassanak bele új feladatokba. Miért és hogyan bukik el számos munkavállaló betanítása már az első munkanapokban, vagy akár a próbaidő végén, és mi a vezető feladata a betanításban. Ebben a külön kiadásban Barta Beáta lesz a vendégem, aki senior Lean coachként a Lean Enterprise Institute Hungary csapatát erősíti. A LEI Magyarországgal találkozhatatok már a 2023-as OnLife üzleti konferencián, és ezt az együttműködést szeretnénk szorosabbá fonni az idei évben azzal, hogy közös tartalmakat jelentetünk meg, ahol a LEI szakértői vendégként jelennek meg az OnLife Management Podcast adásaiban. A vendég inkább oktatót használnék, hiszen ez az a téma, ahol én tanulóként vagyok jelen, én magam is Barta Beán keresztül ismertem meg ezt a betanítási módszert, és nagyon szépen illeszkedik a vezetői fókuszban feldolgozott onboarding sorozatunkhoz. Egy kiváló kiegészítője lesz annak a sorozatnak. Azért, hogy minél többekhez eljusson ez az adás, ezt most kivételesen, ingyenesen elérhetővé tesszük a sok száz csak tagsággal hozzáférhető adás mellett, amit a www.onlifekör.hu oldalon találtok, és OnLifekör tagként kedvezményesen a lehetőségetek vásárolni akár könyveket, képzéseket, tudásanyagokat a LEI Magyarországtól. Ennek részleteit megtaláljátok az onlifekör.hu oldalon, ennek az adásnak a jegyzetei között. Úgyhogy következzen a beszélgetés a munkabetanításról Barta Beával. Hát, hogyha azt gondolnánk, hogy a menedzsmentnek van olyan része, amire figyelünk, az, hogyha érkezik hozzánk egy új munkatárs, akár azért, mert most vettük fel, akár azért, mert egy új munkakörben kezd, akkor ha egy dologra odafigyel egy vezető, akkor az, hogy ez az új munkatárs tudja, hogy mit csinál, meg hogy hogyan kell azt a feladatot végeznie. És ehhez képest azzal találkozunk nagyon sok esetben, akár ügyfeleknél, akár kollégáknál, akár vezetőknél is, hogy hát nem igazán tudtam az első pár hétben, hónapban, hogy ezt a feladatot hogyan kellene végeznem. És mai beszélgető társammal, Barta Beával, aki a Lean Enterprise Institute Hungary-től érkezett hozzánk, arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan kerüld el ezt a hibát, és hogy a hozzád érkező új kollégák hogyan tanulják meg azt, hogy mi az ő feladatuk, és hogyan tudják azt jól elvégezni. És be az első kérdésem az lenne hozzád, hogy te hol találkoztál először ezzel a problémával vagy technikával, amiről most ebben az adásban beszélgetni fogunk.
Az eddigi karrieremet, ami közel 20 éves multinacionális vállalatoknál eltöltött időről beszélek, végig gondolva engem nagyon sokszor fejlesztettek, olyan képességek fejlesztésére gondolok, mint kommunikáció, mint konfliktuskezelés, mint visszajelzésadás, tehát rengeteg ilyen soft skill képzésen vettem részt, sőt egy ilyen train-to-trainer programon, azaz képezzük a trénereket programon, és azon gondolkodtam, hogy soha nem tanítottak meg engem ez alatt az idő alatt arra, hogyha egy folyamatot vagy egy műveletet szeretnék betanítani egy új dolgozónak, vagy átadni a feladatom egy részét egy régebbi kollégának, akkor azt hogyan tudom úgy csinálni, hogy onnantól kezdve azt a feladatot helyesen, biztonságosan és lelkiismeretesen csinálja. Évekkel később, én már amikor a LEI színeiben dolgoztam, akkor keresett meg minket egy vállalat, egy olyan kihívás elé nézett, hogy a termelési kapacitása az bővült, egy elég erőteljes növekedés elé nézett, és új munkaerők áramoltak be a szervezethez. És ekkor került előtérbe az a kérdés, hogy tudunk-e hatékonyan átszervezni, vagyis új dolgozókat betanítani, és a régieket is be tudjuk-e új feladatokra tanítani. Én ekkor kerültem először élesben kapcsolatba ezzel a módszerrel, illetve náluk használtuk, ezt a módszert javasoltuk nekik. Na most ahogy közelebb léptünk az ő képzési rendszerükhöz, akkor azért az is feltűnt, hogy Jellemzően a legrégebbi dolgozók, ezáltal legtapasztaltabbnak vélt kollégák tanítanak be, nagyon adhok a képzés, tehát semmi tervezés nem volt mögötte, vagy kevés. Az is látszott, hogy a szisztematikus probléma megoldó rendszerhez egyáltalán nincs összekötve, és hogy a napi vezetői rutinok ezt hogyan építik be, hogyan figyelnek az új dolgozók képzésére, az is hadilábon álltak ezzel, és így gyanítható volt, hogy itt van egy óriási potenciál a vállalatnál. Na, az ő kihívásukra hoztuk mi ezt a programot, és kezdtük el ezt a Training Within Industry, azaz képzés az iparon belül, munkabetanítás programot megvalósítani náluk.
Mi annak az oka, hogy ez ennyire elhanyagolt terület? Tehát azt feltételezik a vezetők, hogy bejön az új kollégát, majd csak ráragad valami a veteránoktól? Odaállítom Józsi mellé, aki már 20 évet csinálja, és akkor ő majd úgyis megtanulja?
Nekem az a tapasztalatom, hogy a folyamatok azok ingadoznak. És azt mondják, hogy az ingadozásnak két oka van, az emberek és minden más. És sokkal nagyobb fókusz van a minden máson, ami az alapanyag, a gép, az eszköz, a szoftver, a folyamat, tehát arra mindig ugranak a vezetők, és valahogy a képességfejlesztés nem mint erőforrás gondolnak a kollégákra, hanem mint megvan a létszám, és akkor minden sinem van, de nincs minden sinem.
És említetted azt, hogy te itt találkoztál ezzel a szisztematikus munkabetanítás, hogy ez a TVI módszer, amiről ma is beszélni fogunk. Előtte mit jelentett számodra ez, hogy munkabetanítás? Tehát előtte ez valami spontán dolog volt, ami csak úgy megtörtént, vagy volt-e más módszer, amivel találkoztál?
Nem, ennyire egységes és összeforrott, szisztematikus, fókuszált rendszerrel én nem találkoztam előtte. Engem is mindenki úgy tanított be, ahogy a legjobb tudása szerint, és én is mindenkit úgy tanítottam be, csupa szívvel, szeretettel, a legjobb tudásom szerint.
Uh-huh. És ez általában hogyan szokott kinézni? Tehát nyilvánvalóan, most a hallgatóink könnyen lehet, hogy azt gondolják, hogy nem, hát mi azért fektetünk időt, energiát az új kollégák betanításába, odafigyelünk erre, szívvel, lélekkel, ahogyan most említetted is. Mit szokott ez általában takarni? Hogyan néz ki egy ilyen spontán, tudatosan odafigyelek rá, de nincs igazán módszerem rá, nincs igazán eszközöm rá, munkabetanítás. Mit szoktak ilyenkor csinálni a vezetők?
Én azt tapasztalom cégeknél, és ezt minden cég előtt le a kalappal, hogy foglalkoznak munkabetanításokkal. Orientációs napot tartanak az új dolgozóknak, és azok a kollégák, akik ezt művelik, betanítanak, ők nagyon lelkesek, tele vannak tudással, szakértelemmel, és elkötelezettek. Én ilyen betanítókkal találkozom. De azt is látom, hogy nem biztos, hogy megvan az a képesség, ami egy betanításhoz szükséges. Az másfajta képességeket igényel. Azt is látom, hogy csak az új dolgozókra koncentrálnak, a régiekkel kevésbé foglalkoznak. Azt feltételezi, ha te régen dolgozol már egy vállalatnál, és átkerülsz egy másik területre, hogy te úgy is tudod. Tehát ezek sok-sok feltételezésen alapuló vezetői döntések. Tegyük őt innen oda, mert ő ott jó lesz. De ő ott új, tehát vele úgy kellene bánni. Azt is tapasztalom, hogyha belép egy új dolgozó, akkor az ő teljesítményét nem mérik. Ez fehér gallérosoknál egyébként jellemzőbb, ott nem az a lényeg, hogy eredmény legyen azonnal az első héten, de ha a kék gallérosokról beszélünk, akkor bizony ott a harmadik nap neki szüksége van arra, hogy eredmény produkáljon. És a betanulási folyamatát ennek ellenére nem nézik, hogy mi az a felfutási idő, amíg ő a minőséget tudja produkálni, mi az a felfutási idő, amikor már ciklus tudja tartani, ezt nem mérik. Egyszer csak azt mondják neki, hogy holnapra már kellene az eredmény. Egy fehér gallérosnál nem ez történik, ott van 3 hónapja betanulni, és hetek után jövünk rá arra, hogy esetleg nem úgy alakul a betanulás, ahogy kellene. És hiába van egy nagyon jó onboarding folyamat, ugye az ő kezében van, hogy haladjon vele, még az nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy ő 3 hónap alatt úgymond ember legyen abban a folyamatban is, abban a vállalatban.
Igen. Egyébként sok helyen van itt is szerintem pozitív eltérés, tehát mondjuk szoftverfejlesztőknél egyre gyakrabban lehet látni, hogy igazán komoly teljesítménykultúrával rendelkező cégeknél mondjuk második nap már az új kollégának az új fejlesztése már bekerül a szoftverbe, és miért ne lehetne ott 3 kódsor, amit már ő írt meg, amit már ő tett oda, és szóval csak a hallgatóinknak így kiemelném, hogy ezt a kultúrát érdemes talán átemelni, és nyilvánvalóvá tenni, mert szóval, hogyha első nap nem látom, hogy mit várok el tőle, harmadik hónap végére egy varázslatosan nem fog megjelenni valamilyen elvárás, hanem mint hogyha ott jelenne meg először az, hogy mi is az, amit én szeretnék ettől a pozíciótól, vagy ettől a munkakörtől.
Igen, én láttam már olyan céget, ahol az volt, hogy próbaidő vége, és hirtelen jöttek a vezetőhöz, hogy akkor mit csinálunk, aláírunk, vagy hosszabbítunk. Tehát elküldjük, vagy maradhat. És nagyon szubjektív a döntés, egyáltalán nem tudják alátámasztani, hogy nézd, ilyen eredményeket.
Igyekezette vagy sem.
Igyekezette vagy sem, beilleszkedette vagy sem. Nagyon fontos amúgy ez is, de nem tudják objektíven megmondani, hogy miért szeretnénk, hogy ő maradjon.
No, milyen előfeltételé vannak annak, hogy ez a munkabetanítás jól végbe tudjon menni? Tehát most mielőtt még a módszerre rátérünk, mit kell nekünk tudnunk ahhoz eleve a szervezetben, hogy odaérkezik valaki, és egyáltalán lehetőségünk legyen átadni neki ezt a munkafolyamatot, hogy ezt a munkafolyamatot hogyan tudja jól elvégezni?
Egy betanulás az mindig egy stressz helyzet. Stressz helyzetbe kerül a tanuló, és stressz helyzetbe kerülhet az oktató is egyébként, mert olyan eset is előfordul, hogy felvesz a HR 10 embert, belépnek szerdán, majd hirtelen szétosztják őket, és szólnak a trénernek, hogy nézd, akkor hozzád jöttek 3-an. És akkor ő feláll a munkahelyéről, a munkaműveletet éppen, amit csinál, befejezi, és akkor oké, kezdjünk el tanítani. De ne hozzuk ilyen helyzetbe ezeket a tanítókat se, én azt gondolom. Azt jellemzően szokták tudni a cégek, hogy hétfőn van beléptetés, ez jó. De mondjuk meg annak a tanítónak is, hogy neked akkor 3 embered szerdán reggel 8-kor itt meg fog jelenni. A stressz az hibázásokat fog okozni a tanítónál is. Neki erre fel kell készülni. Pontosan tudnia kell, hogy kit, mikor és meddig fog betanítani. Azt is tudnia kell, és ez is egy előfeltétel, hogy egy adott folyamatot, műveletet azt hány részletben fogja megtanítani. Ma csak innen idáig fogunk eljutni. Holnap innentől folytatjuk, és odáig fogunk jutni. Ezt pontosan meg kell tervezni. Ha már megvan ez a folyamat, ezt neki darabokra kell szedni, azaz le kell bontani a munkát a módszertan szerint. Erre van egy nyomtatványunk, ami segíti őt végigvinni ennek a munkafolyamatnak a lebontásában, és ez is előfeltételem. Az, hogy betanítunk, azt a környezetet, azt meg kell teremteni. Tehát, ha egy fehér gallérosról beszélek, és egy riport elkészítését tanítom meg neki, akkor ne legyen nyitva a laptopomon, vagy a gépemen még 23 Excel tábla, mert teljesen zavaró. Tehát akkor koncentráljunk, tüntessük el, egy olyan nyugalmi, bizalmi helyzetet kell neki létrehozni, amiben ő tud figyelni, és nem azt nézi, hogy vajon abnak az Excelnek lesz még köze ahhoz, amit majd tanulni fogunk.
Ez részben egyébként az előkészítésnek köszönhető, hogyha tudja a betanító kolléga, hogy itt most van egy 2 órás idősáv, amiben jönnek hozzám, és ez nem ér váratlanul, akkor ezt előre el tudom különíteni, tehát sokkal egyszerűbben tudok a leszámolni.
Abszolút. Aha. Tehát ez nagyon fontos.
Itt elég nagy hangsúlyt fektettél a tanítónak a személyére, tehát már előfeltételeztük azt, hogy van valaki, aki ezt a feladatot elvégzi, majdnem azt mondtam, hogy vállalta, tehát nem kiosztottam rá, hogy holnaptól akkor ezt te csinálod, hanem ő ezt szívesen teszi, és tudja, hogy ezt hogyan kell végezni. Igen. Ezt honnan tudjuk, hogy ki lesz ez a személy?
Hogy ki a jó tanító?
Igen, igen. Aha.
Azt látom, hogy a cégeknél azok a tanítók, akik a legrégebben vannak ott és a legtapasztaltabbnak véltek. Ezek a képességek azonban már nincsenek jelen minden nagyon profi kollégánál. Tehát nem tudják elmondani, lehet, hogy a gyakorlatban meg tudják csinálni, kisújukban van, de nem tudják, hogy megfogni azt a munkát, nem tudják lebontani, és nem tudják elmondani így módszertan szerint. Ez egy nehézsége ennek a tanításnak. Na, hogy kiből lesz jó tanító, természetesen jó, ha jól kommunikál, jól kezeli a konfliktust, visszajelzést tud adni. Ezek alapfeltételek, de nekünk az a fontos, hogy a módszertant is ismerje. És ha a módszertant végigköveti, akkor az a kettőt, ha összegyúrjuk a soft skill-eket ezzel a hard résszel, akkor lesz egy jó tanító belőle.
Honnan vehetjük ezt észre? Mondjuk van 8 kollégánk, aki egy adott munkakört jól el tud végezni, vannak közöttük, akik régebb óta tudják ezt jól végezni, vannak, akik mondjuk csak 1-2 éve. Mire érdemes figyelnünk, hogyha most a hallgatóink így ezt hallgatják, honnan vehetjük észre azt, hogy valaki erre alkalmas és nyitott? Ha te elmész egy szervezethez, mi az, amit általában föl szoktál tenni így kérdésként, hogy...
Nézd, azt látom, hogy hogyan beszél, mennyire nyitottan kommunikál, mennyire érdeklődik a téma iránt, mennyire fogadja be ezt az új módszertant, ez látszik. Aztán ugye mi megtanítjuk ezt a módszertant, és van olyan betanító, aki egyáltalán nem tud ezzel élni. Tehát ő azt mondta, hogy ő nem tudja, ő 20 éve így tanítja be, ő ezt nem tudja megtanulni. Azt nem tudja megtanulni, hogy azt a folyamatot, azt logikai lépésekbe hogyan tudja lebontani, annak a lépésnek mik a kulcspontjai, amit feltétlenül mondjál el, ahhoz, hogy én magamban mondjuk ne okozzak balesetet, vagy a társamba, vagy a gépembe, vagy az eszközbe, vagy abba a fájlba, azt mondd el nekem feltétlenül, mit csináljak, és azt is magyarázd el nekem, hogy miért csináljam úgy, hogy ott ne legyen baleset. Azt látom, hogy ettől ijednek meg. Tehát 3, 4, 5, 10 évnyi tapasztalat, 10 évnyi tudásnál mi azt kérjük tőlük, hogy figyelj, most csak koncentráltan mondd el ennek a folyamatnak a fő lépéseit, és ne mondj mellé semmit, mert nincs szükség most rá. Csak a 10 évnyi tudás az előtör, és még ezt is el szeretném mondani, még azt is el szeretném mondani, és ebbe buknak bele a betanítók. Én nagyon szeretem, ha engem tanítanak be. Mostanában azt hallom, hogy más az ember, értsd jól, állomány. Egyre képzetlenebb emberek jelennek meg a területeken. És akkor én odaállok, hogy akkor léci, én itt vagyok, tanítsatok be. A második percben vesztenek el. Tényleg. Tehát tudok mondani neked olyan példát, amikor egészségügyi segédeszközöket gyártó vállalatnál dolgoztam, és annyi volt a feladat, hogy tanítsanak meg engem vizuálni. Kész a termék, és nézzem meg, ellenőrizzem le. Ha jó, akkor tegyem a jó közé, ha nem jó, tegyem félre. És akkor jöttek a szakszavak. Az adhezív, a release, és amikor azt látod, hogy, és nem értettem. Nem értettem, mit mondanak. És ez történik a betanítások során. Előjönnek a szakszavak. A lot, az item, a release, az adhezív, a töltőtömeg, nettó súly, és ott van az új dolgozó, hogy nem érti.
És mit csinál ilyenkor egy próbaidős kolléga? Tehát te mondjuk odamész trénerként, van egy pozíciót, viszonylag kockázatmentesen visszakérdezel. Mit csinál egy próbaidős kolléga, akivel szemben ott áll valaki 20 év tapasztalattal, és éppen elmondott neki egy sor ilyen kifejezést?
Én azt látom, hogy nem mernek visszakérdezni. Erre is van egy módszer, hogy nyitott kérdésekkel kérdezzük meg, melyik az a pont, amit esetleg nem értettél. Erre már lehet, hogy válaszol a tanuló, de hogyha érted, mi a válasz rá?
Nem. Persze, hát nyilván, hogyha az állásom múlik rajta, azt fogom mondani, hogy nem.
Vagy az, hogy
vagy valahogy értettem, valamit értettem, majd kipróbáljuk.
Igen.
És mi történik ilyenkor? Tehát, hogy nem kérdez vissza, látszólag elsőre valahogyan csinálja. Mi lesz ezután?
Ezután azonnal meg fogja látni a vezetőség a mérőszámokban. Tehát az történik, hogy akár kisebb-nagyobb balesetek történhetnek, az történik, hogy visszaesik a teljesítmény, az történik, hogy selejtet gyártunk, de ne is menjünk el odáig, hogy selejtet gyártunk, hanem utómunka van. Tehát valamit elrontok, azt le kell javítani. Azért, mert valamit nem tudtam, mert valamire nem mertem feltenni a kérdést, hogy akkor ezt még egyszer elmagyaráznád nekem. mert nem merek kérdezni. Valahogy úgy szocializálódtunk, hogy nem kérdezünk. Tehát a tanító elmondja, be is mutatja, és ott valahol véget ér a betanítási folyamat.
Egy kicsit így úgy tűnik, hogy az, amit eddig előnynek láttunk a betanításnál, meg a tanító személyénél, mint hogyha hátrány lenne, tehát, hogy mint hogyha többet várhatnánk általában egy olyan tanítótól, aki nemrég ért el oda, hogy ezt a munkafolyamatot igazán profin is jól tudja végezni, mint az, aki mondjuk 10 évet csinálja, holott nem biztos, hogy őt bíznánk meg ezzel a feladattal. Nekem feleségem orvos rezidens, és ő azt mondta, hogy a friss szakorvosok tanítanak a legjobban, mert ők még emlékeznek arra, hogy milyen volt nem tudni, és sokkal életszerűbben mondják el, mint azok, akik lehet, hogy 20 éve benne vannak egy adott folyamatban. Nem emlékeznek arra, hogy milyen volt belépni.
Egyrészt, hogy nem emlékeznek, meg annyira a kezükben, a szemükben, a mozdulataikban van a tudás, hogy nem tűnik fel nekik, hogy ezt fontos lenne elmondani. Tehát persze, hogy úgy tartom akarom, hát ez evidens. Nem evidens.
Ösztönös.
Persze, hogy hátralépek, mielőtt lecsukom a gépnek azt az egységét, de nem mondtad. Hát persze, mert evidens. Nem evidens. Persze, hogy ne tartsd a kezed úgy a forró levegő felett, mert megégeti, de nem mondtad. Persze, mert evidens. Tehát ezek szoktak történni. Tehát ott van benne az a sok-sok évnyi tudás, és azt hiszi, hogy ezek már evidensek mindenki számára, pedig nem azok. És ezekben vannak ha ezeket nem mondjuk el, akkor jönnek a balesetek, akkor jön az, hogy hibázni fogok, akkor jön az, hogy nem tudom tartani a ciklust, tehát abszolút jönnek ezek a hátrányai, hátrányok.
Hát én bízom benne, hogy a hallgatóinkat meggyőztük arról, hogy érdemes ezzel a témával foglalkozni. Nézzük meg akkor most ezt a keretet, vagy módszert, vagy rendszert, nem is tudom, hogy minek nevezzem, hogy milyen lépésekből áll, és hogyan kényszerít bele bennünket egy olyan folyamatba, ahol ezeket meg kell válaszolnunk nekünk is, és nem maradnak ilyen részletek a persze kategóriában. Hogyan néz ki ez a munkabetanítási módszer?
Tehát akkor vegyük ketté. Van egy munkalebontásom, ahol én felkészülök a képzésemre, és végigveszem, hogy annak a folyamatnak mik a főlépései, mit csinálok, főlépésekhez hozzátartozó hogyanok, vagyis azt a lépést úgy csinálom meg, hogy, és miért csinálom úgy. Ez az egyik része.
Tehát mit?
Mit, hogyan, és miért. Ez a logika minden folyamatra ráhúzható. Azt szoktam mondani, hogy ha mitekben valami a mozimba megszakad, akkor ott valamilyen folyamatlépést még nem írtam le. Kiveszem, felveszem, leteszem, átfordítom, belerakom, visszateszem. Ha valamelyik megszakad a mozim, akkor ott valami folyamatlépésem még hiányzik. Tehát minden folyamatnál meg tudom fogalmazni a miteket, a hogyanokat és a miérteket. Ha ez megvan, mehetek tanítani. Most jön a betanítás, és most tudok válaszolni arra a kérdésre, hogy mi az a 4 lépéses módszer, ami szerintünk egy nagyon hatékony betanítási módszer.
Maradjunk még itt először itt a leírásnál, hogy ezt hogyan szoktátok csinálni. Tehát, hogyha most itt az egyik nézünk, hallgatunk, valamilyen munkafolyamatnál szeretné meghatározni ezeket a lépéseket, hogy egyáltalán betanítható legyen, ez hogy történik? Én végzem és írom, vagy megnézek valakit, és írom, amit ő mond, vagy én nézem, és én írom, hogyan működik ez a legjobban?
Azt szoktuk mondani, hogy nem tudsz átvinni úgy egy szekrényt, hogy benne ülsz. Tehát nézd meg valakit, és azon keresztül írd le a fő lépéseket, amit csinál. Nézd meg. Ne te csináld, nézd meg valakit, hogy ő hogy csinálja. Természetesen feltételezzük, hogy vannak standardek, az szerint végzi a feladatát, bár itt megjegyzem, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy van standard, megnézzük a folyamatot, és vannak ütközések. Hoppá, nem is így csináljuk. Lehet, hogy neki van egy jobb módszere, esetleg akkor fejlesztjük a standardet. Vagy azt mondjuk, hogy nem a standard szerint csinálta, pedig úgy kell, mert nem azt a minőséget fogja hozni. Tehát mindenképpen csináljuk úgy, hogy kívülről megnézzük, hogy a kollega hogyan csinálja azt a folyamatot. Ez lehet bármilyen folyamat, kékgallírosoknak is vannak, tele vannak ilyen folyamatokkal, majd fogunk beszélni erről, gondolom, fehérgallírosoknak is. Az a lényeg, hogy nézd meg, mit csinál, hogy csinálja, miért úgy csinálja.
És hogyan vesszük észre, hogyha itt a mitekben, tehát a leírásban van egy megszakadás? Mert el tudom képzelni azt, hogy én leírok 3 lépést, ami föltűnt, de nem tűnt fel az, hogy közötte volt még 4 másik, ami kell ahhoz, hogy ezt a folyamatot el lehessen végezni.
Most dolgozom egy olyan céggel, aki barkácseszközöket gyárt, olyan eszközöket, ami mondjuk a kertészkedésben nagyon hasznos, és ott levideóztuk a folyamatot. Tehát nem csak annyi, hogy megfigyeltük, hogy a kollega hogyan csinálja azt a műveletet, hanem levideóztuk, és ott állítottuk meg logikai egységenként, most ezt csinálja, most ezt csinálja, most ezt csinálja. Ha megkérdeztük a kollégát, aki ezt végezte, ezt a folyamatot, hogy Léci, meséld el, mit csinálsz, nem tudta úgy elmondani, ahogy az elemzés után, a mi megfigyelésünk után és az elemzés után lemoziztuk, azaz leírtuk az összes, mit csinált. A kollega nem tudta így elmondani.
Mi a különbség a mit és a hogyan között?
A mit az mindig egy-egy fő lépés, ahogy halad előre a folyamatom, tehát épül a termékem, készül a riportom, vagy halad elő, tehát értékteremtéseknek szoktuk ezt nevezni. Ezek a mitek. És ugye a vége az az, hogy elkészül a folyamat, a művelet. A hogyanok, azok pedig olyan biztonságra, minőségre és egyszerűségre utaló trükkök, kulcspontok, amiket ha nem követek, akkor rosszul fogom csinálni azt az adott lépést. Uh-huh. Ez a különbség.
Na most ez majd mindjárt megnézzük egy konkrét példán keresztül is. Okay. Lehet, hogy egy-két a hallgatónak itt a harmadik oszlop, már akik rendszeres hallgatóink, lehet, hogy számukra ez nem furcsa, mert hogy mi sokat beszélünk a vezetői szándékról, tehát a feladat, a határidő, a projekt mögötti miértet is értsék a kollégáink, és itt is szerepel egy ilyen oszlop, hogy miért. Aha. Na itt mi szerepel, és ez miért fontos?
Hadd mondjak erre egy példát. A egészségügyi segédeszközöket gyártó cég, sztómazsákokat gyártanak. Mit csinálok? Ellenőrzöm a kézterméknek a hegesztését. Ez az, hogy körbe le van-e hegesztve. Hogyan teszem? Végignézem az ujjammal, végigvezetem ezen a kézterméken az ujjamat, illetve egy bizonyos szögből megfigyelem, hogy van-e szakadás ebbe a hegesztésbe. Ők ezt hegesztésnek hívják. Miért csinálom így? Azért csinálom így, mert bárhol szakadás van, akkor a termékem szivárogni fog. Mi történik, ha szivárog, az a felhasználónak kellemetlen élménye lesz, mert kifolyik, mert szaga van. Tehát ez így már megmagyarázza a hogyanokat. Na, ilyen szintig kell elmenni.
És ez miért fontos, hogy én ezt tudjam, hogy ez miért? Miért nem elég az? És azért is kérdezek rá erre, mert ez nagyon gyakran kimarad belőle, hogy miért fontos ez a konkrét folyamat, amit csinálok. Mert kell neki tudni arról, hogy egyáltalán mi az, amit csinál, hogyha ez egy forrasztás, ez egy hegesztés?
Hát mondhatnám azt, hogy érzékenyítem. Ha. Tehát ha pontosan tudja, hogy ennek azért kell tökéletes hegesztésnek lennie, mert akkor tényleg szivárgás van, és akkor az a felhasználóknak nagyon kellemetlen élmény, akkor vagy közelebb hozom, kicsit megérintem őt, hogy aha, akkor nekem erre nagyon kell figyelnem, hogy ez tökéletes legyen. Tehát érzékenyítem konkrétan a kollégákat. Vagy mondok egy tier 1-es beszállítós példát. Annak a szenzornak tökéletes forrasztásának kell lennie. Ezt elmondjuk, hogy miért, vagy hogy hogyan kell ezt ellenőriznem, és azért kell tökéletesnek lennie, mert ha nem működik, akkor hiába nyomod be a féket, és hiába várod, hogy kinyíljon a légzsák, nem fog kinyílni. Tehát a miértekkel hozom közelebb a kollégákat ahhoz, hogy jól csinálják a feladatukat.
Egy jelentőség teljesebbnek tűnik így a munkám.
Abszolút.
Tehát nem egy forrasztást néztem egyszerűen, hanem abszolút. Valakinek megakadályoztam, hogy olyan élményben legyen része, ami miatt, hát most akkor egyszerűen ilyen piaci alapon nézzük, soha többé nem akar az én termékemből vásárolni. Uh-huh. És akkor igen. Ez még enyhén fejeztem igen. Ki. Aha.
Tehát meg kell találni ezeket a miérteket, amivel közelebb hozod a termékhez, és hadd utaljak vissza arra, amit mondtál, hogy ez szokott elmaradni, bizony.
Minden lépéshez van egyébként miért?
Oda kell miértet írnom, ahova írtam hogyant. Uh-huh. Tehát ha így kell tartanom a kezem azért, mert ha nem úgy tartom, akkor le fogom forrázni, akkor meg kell magyarázni.
No, akkor van egy ilyen dokumentált munkafolyamatunk ennek a végére. Ugye itt már is felmerülhet a kérdés, hogy miért van még egy folyamatunk? Hát akkor itt a dokumentált munkafolyamat, add oda a kollégának, töltsd fel egy e-learning rendszerbe, ahol ezt meg tudja nézni, vagy tedd ki elé nyomtatva, esetleg olvassátok el végig, és csinálja. Hát le van írva. De hát ha jól sejtem, akkor nem egészen ennyiről van szó.
Igen. Én azt látom, hogy itt hibázunk. Azt hisszük, hogy az SOP-ink, a munkautasításunk az arra való, hogy betanítsunk vele dolgozókat, akár fehér gallérosokat, akár kék gallérosokat. Ezek nem arra valóak. Ezek arra valóak, hogy a folyamatokat szabályozzuk. Nézzétek meg egy-egy VI-nak, hogy kezdődik, mi a célja. Az a célja, hogy leszabályozza ezt, meg ezt a folyamatot. Nincs odaírva, hogy ez arra való, hogy oktassátok ki az embereket vele. Tehát ez nem, ez egy tévhit. Ezért kellenek a tréninganyagok. Egyébként a VI-ok fontosak.
Ez a
munkautasítás. Munkautasítások. SOP VI-ok ki hogy hívja, de munkautasítások. Azok nagyon fontosak. Nem láttam még olyan munkautasítást, ami tartalmazná azokat a trükköket, kulcspontokat, amik a biztonságra, minőségre vonatkoznának, illetve az egyszerűségre vonatkoznának, azokat nem tartalmazza. A mit csinálj, az benne van. A hogyan és miért, az hiányzik. Tehát nem alkalmas betanításra. Kell hozzá egy tréninganyag.
És akkor hogyan fordítjuk át ezt tréninganyaggá, és lehet, hogy itt érdemes lenne akár egy konkrét példát megnéznünk, akár kék galléros, akár fehér galléros munkakörre, hogy hogyan fog kinézni ez a hát ez a betanító anyag, vagy folyamatunk, hogy hogyan lesz ebből a munkautasításból egy olyan segédanyagunk, amivel aztán az alkalmas tanító, akiről már beszéltünk, el tudja érni azt, hogy az új kolléga ezt helyesen és standard szerint meg tudja csinálni.
Maradjunk ennél az egészségügyi segédeszközös példánál, jó? De majd még gondolkodom máson is. Az a feladat, hogy a készterméket ellenőrizze le. A munkautasításban le van írva, hogy mi a jó, hogy kell csinálni, mit ellenőrizzen, és egy 20-30-40 oldalas dokumentáció elkészül, ahol az összes típusa a termékeknek le van írva, mondjuk legyen 10 fajta ilyen termék. Arra készül ez az egy munkautasítás, mert egységes ellenőrzések vannak. Hogy lesz ebből betanítás, tréninganyag? Azt mondom, és itt fontos, hogy nem mindenre kell ilyen lebontási lapot csinálni, tréninganyagot. Arra csináljunk, ahol tudjuk, hogy probléma van. Tehát, ha valamit elrontanak az emberek, akkor azt nézzük meg. Van egy vizuálási folyamat, mind a két oldalát meg kell nézni a terméknek, minden tökéletes, de a hegesztéssel baj van. Akkor azt nézzük meg. És akkor azt fogjuk a munkalebontási lapunkban írni, hogy a hegesztést egyik oldalról nézem meg, innen indulok, oda tartok, a kezemet hogyan vezetem rajta végig. A munkautasítás ettől sokkal-sokkal-sokkal több mindent tartalmaz, átfogóbb, de nem fogja oda leírni, hogy figyelj, innen indul a kezed, és így vezesd végig rajta. Nem fogja leírni a munkautasítás, hogy emeld a fény felé, és akkor fogod meglátni azt, hogy ezt nem írja le. Azt fogja mondani a munkautasítás, hogy egységesnek kell lennie, és egy teljesen épp hegesztést kell, hogy lássál. Aztán a miérteket ugye ugyanúgy végig megmagyarázzuk. Minden mithez van hogyan, a hogyanokat pedig magyarázzuk. Így lesz ebből tréninganyag.
És hogyan tanítjuk be ezután a kollégát? Tehát miután megvan ez az anyagunk, hogyan fogjuk betanítani az új kollégát mondjuk ennek a munkafolyamatnak az elvégzésére?
A módszertan alapján egy 4 lépéses feladatot kell követnünk. Az első lépés a dolgozó felkészítése, a második vagy a művelet bemutatása, a harmadik lépés a teljesítmény kipróbálása, a negyedik lépés a dolgozónak a nyomon követése. Ez így. De nem olyan egyszerű ezt így csinálni. Menjünk végig?
Menjünk. Okay. Nézzük az első lépést.
Jó, dolgozó felkészítése. Ugye itt az a célja egy betanítónak, hogy pontosan megtudja, hogy mit tud a tanuló arról a folyamatról. Miért fontos ez neki? Azért, mert tudja, hogy honnan kell kezdenie a betanítást. Tehát, ha egy hiba elhárítást tanítok egy technikusomnak, és ő azt mondta, hogy olyan cégtől jött, a pont ilyen gépeket használtak, pont ezeken a gépeken dolgozott, akkor én nem onnan kezdem a tanításomat, hogy na, akkor ezek a részegységei a gépnek. Mert felesleges. Akkor fókuszáljak oda, ami esetleg itt eltérés van, de ezt ki kell mondatni vele. Ugyanez a gép, ugyanez a típus nem más volt, itt ezek a fejek máshogyan néztek ki. Na és akkor beszélgessünk erről egy kicsit. Tehát nekem, mint betanítónak, tudnom kell, hogy kivel állok szemben.
Mit ezt tud? Hogyan lehet kideríteni?
Beszélgetése, kérdezgetek. Az a feladatom itt az első lépésnél, hogy mutassam be neki a munkát, és megkérdezzem, hogy csinált-e már ilyet valaha. Elindul egy beszélgetés, és kiderül, hogy ő sokkal közelebb áll a folyamathoz, vagy az is kiderül, a COVID időszakban nagyon sok vendéglátóipari munkás, pékcukrász Isten hozott benneteket az elektronikai iparban, mert ez is megtörtént, hogy nagyon messze áll attól a folyamattól, vagy egy tanár bekerül beszerzőnek, nagyon messze áll attól a folyamattól, akkor vele máshol kezdünk. Tehát a dolgozó felkészítésénél két célom van, az egyik a tanító megtudja, hogy milyen a tudása a vele szemben állónak, illetve megnyugtassa, felkeltse az érdeklődését a munka iránt, hogy ez miért fontos, amit mi csinálunk, mit üzen vele a cég, mi fog történni utána. Szóval ez egy ilyen kvázi felvezetés, de megvan a célja.
Akkor ennek a mitnek is van egy hogyanja, ha jól értem. Mert ugye most megnéztük, hogy mit csinál, ugye feltérképező a tudását, és akkor a hogyan pedig egy megnyugtató kérdező jelenléttel.
Így van.
Ha jól értem.
Van. Ezt még így nem fogtam meg, de igen. Igen, ez történik.
Így amikor olvastam erről a folyamatról, akkor az jutott eszembe, hogy ez micsoda tiszteletet jelez a másik fél irányába. Tehát, hogy betanításról van szó, de az első lépésben már is kérdezek. Érdekel, hogy te hogy látod ezt, hogy te dolgoztál-e már hasonlóval, neked mik a tapasztalataid erről.
Így van.
És hát ez merőben más, mint hogy itt van valaki, aki majd megmondja, hogy mit kell csinálnod.
Abszolút. Tehát ez egy másfajta tanítási módszer, amit ez a program tud, mert ugye van tanítási módszer, hogy elmondjuk azt a feladatot, bemutatjuk azt a feladatot, illusztrációkat adunk hozzá, tessék, itt van a munkautasítás, olvasgasd, és ugye kérdésekkel tudunk meg a tanulóról többet, illetve a tudásáról többet. Tehát ez egybegyúrja ezt az egészet, és már kezdi az első lépésnél. Igen, egy ilyen megnyugtató környezetet teremtve, pontosan kicsiklandozzuk belőle, hogy mit tud arról a folyamatról.
Ez mindig egy négy szem közti találkozás, vagy ez kis csoportos is lehet, vagy 15 fővel tréningteremben is működhet. Mi az, ami működik itt?
Én azt szeretem, hogyha face-to-face, tehát van egy az egyben szeretjük ezt tanítani. Azért olyan is van, amikor egy ilyen 4-5 fő hallgat engem, ahogy azt az egy főt betanítom, és utána visszakérdezek, hogy na, itt hány kulcspontot mondtam, hány hogyanra emlékeztek, és mindenki tudja, aki ott végighallgatta, csak ők nem tudják kipróbálni ezt. És ennek a módszertannak az a lényege, hogy nem csak elmondom, nem csak bemutatom, hanem jön majd az, hogy ki is próbálhatod.
Igen, most csak arra szerettem volna egy gyors ilyen pontot tenni, hogy ha valaki ezt hallgatja, és azt mondja, én ezt tudom hatékonyabban, akkor 6 embert fogok egyszerre megkérdezni, hogy nem eszik olyan forró, majd erre kicsit később vissza is térhetünk. Tehát ez volt akkor az első, hogy megtudom, hogy mi az, amit tud. Érdeklődök felőle, kérdéseket teszek fel, és akkor képbe kerülök azzal, hogy honnan is jött ő, milyen tapasztalatai vannak.
Így van. Itt van még egy technikailag fontos dolog, hogy állítsam olyan helyre, ahol ő pontosan azt látja, amit én csinálni fogok. Nagyon sokszor látom azt, hogy szemben vannak egymással a tanuló és a tanító, vagy úgy tanítom, hogy kitakarom a monitoromat. Hát akkor mit lát, hova kukucskáljon? Tehát nagyon fontos erre is figyelni, hogy ő jól látja-e. Ugye, ha szemben állunk, akkor neki le kell tükrözni azt a folyamatot, és tehát az nem olyan egyszerű, hogy még tükrözzem is, lefordítva látok mindent. Tehát itt még ennél a felkészülésnél még arra is figyelnem kell, hogy ő jó helyen áll, jó helyen ül, lát-e mindent. Ez fontos.
Lehet, hogy ilyen címadásban gondolkoztunk ebben az adásnál, egy kicsit abban az irányba megyünk, hogy ne feltételezz semmit, mert már azt is meg kell kérdőjeleznem, hogy látja a kolléga, amit mutatok neki, amit pedig lehet, hogy alapnak tekintenék. vagy alapnak tekintettem volna eddig, hogy ahol eddig állt, akkor onnan tanultak be. Láttál arra példát egyébként, hogy ez okozott komoly gondot, és ez vitte félre az egyébként jó betanítási folyamatot?
Abszolút. Ha. Persze, tehát másfél méterre áll tőle, egy méterre áll tőle, mögötte áll, a vállán keresztül néz, tehát egyáltalán nem látja, mit csinál. Vagy amikor azt mondják, hogy gyere szembe, majd innen nézed. Nem jó. Tehát nem fogják. Nem azt látja, amit csinálni kell. Erre figyelni kell. Érdemes figyelni, igen.
Akkor ez volt az első lépés. Hogyan folytatjuk?
A második lépésben a tanítói a főszerep. Tehát itt azt kérjük tőle, hogy háromszor mutassa meg a feladatot, amit meg kell tanítania, és minden alkalommal mondjon kicsit többet. Első alkalommal csak arról beszéljen, hogy mit kell csinálnod. Nézd, első lépésben ezt csináljuk, második lépésben ezt, harmadik lépésben ezt, negyedik lépésben ezt, ötödik lépésben ezt, és nincs több, ennyi van, öt lépés. Lehet ez persze 6-7, túl sok ne legyen. Csak arról beszél, hogy mit kell csinálnod. Mutatja, csinálja. Ez az első. A második körben a tanító egy kicsivel több információt ad hozzá, itt már a hogyanokról fog beszélni. Ugyanúgy mutatja, csinálja, mondja a miteket, és teszi hozzá a hogyanokat. Ez a második kör. Még mindig semmi dolga nincs a tanulónak. A harmadik körben pedig a tanító elmondja a miteket, a hogyanokat és a miérteket. Tehát kvázi ilyen, mint egy léjer úgy tolja be az információkat, mindig egyre-egyre többet, de mindig ismétel. Hát ennek is megvan az oka, hogy miért így csinálja. Tehát háromszor mutatja meg, és egyre több információkat ad hozzá.
És a három között nincs szünet, nincs kérdés, itt teljes egészében nála, a tanítónál az irányítás, ő az, aki frontálisan ezt bemutatja.
Így van.
És ha jól értem, akkor ez nem, tehát ez történhet lassabb tempóban, úgy, hogy kényelmesen el tudja mondani közben, és a többi, tehát mintha egy lassított felvételt néznék narrációval, valami hasonló.
Így van, abszolút. Aha. De ezek gyors dolgok.
Világos.
Amúgy, tehát néhány perc az egész. Aha. Mindig leméretem, amikor egy-egy cégnél vagyok, hogy na figyeljetek, indítsátok az órát, és tanítunk. És akkor meglepődnek, hogy jellemzően egy számjegy. Tehát egy 10 perc alatti betanítások vannak. Ez volt a betanítónak a feladata, ez a három körben. Kérdések nincsenek, ezt kérdezted, hogy itt kérdezhet-e a tanuló. Nem, tudatosan nem. Tehát itt vannak olyan túlbuzgók, akik mernek kérdezni, azok a nagyon ritka kollégák, akik mernek kérdezni, de itt azt mondjuk, hogy légy színe, itt kérdezd, mert lehet, hogy választ fogok adni a kérdésedre, és meg lesz a helye annak, hogy mikor teheted fel a kérdéseidet.
Aha. Előre egyébként elmondjátok a betanulónak azt, hogy itt egy több lépéses folyamat lesz, tehát mennyire hozzátok őt képbe azzal, hogy hogyan fog kinézni ez a munkabetanítás?
Ezt elmondjuk neki, aha, hogy többször fogom elmondani, aha, mindig egyre több információt fogok neked adni, és utána pedig neked lesz lehetőséged, hogy ezt kipróbáld.
Aha. Világos. Mi történik ezután?
Ezután a tréner hátra lép, és most jön a tanuló, aki kipróbálhatja a műveletet. Ilyenkor a tréner annyit kér a kollégától, hogy kérlek, mutasd be a feladatot, de ne mondjál semmit. Csak mutasd. Természetesen a tréner nem veheti le a szemét a művelet végrehajtása közben a kollégától, mert ott, ahol hibázik, ott azonnal meg kell állítania és kijavítania. Tehát az agyunk nem úgy működik, hogy valamit bemegy, és akkor delete, ja, mégse az, hanem ott azonnal meg kell állítani, és korrigálni. Azért kérjük azt, hogy csak csinálja, és ne mondjon semmit, mert nagyon nehéz egy új feladatot, ha megtanulsz, akkor nagyon nehéz egyből beszélni róla, és csinálni is. Aha. Ez a kettő nem megy együtt. Tehát azt kérjük, hogy figyelj, csak mutasd, nyugi, csináld meg. Itt vagyok. Tehát ez is egy, aha, ilyen biztonsági közeget ad, hogy semmi baj, ha hibázol, ott meg fogunk állni. És akkor ez történik. Tehát először bemutatja. Ha ez sikerül, akkor boldogak vagyunk. Ha látjuk, hogy az 5 lépésből, 6 lépésből a harmadikig jut, és nem megy tovább, akkor lehet, hogy ott azt mondjuk, hogy oké, akkor ma csak ezt a 3-at fogjuk megtanulni. Tehát ezt is mondhatom. Megcsinálta akkor ezt a bemutatást, nem mondott semmit, végigment, örül a tréner, mert eddig jó. Na most tudom-e, hogy tudja?
Bocs, egy gyors kérdés még itt, hogy ha kijavítom, akkor folytatja tovább, előről kezdi, hogyan néz ki utána a folyamat?
Én azt szoktam kérni, hogy kezdjük előről. Aha. Attól függ, hol jár. Attól függ, hol jár, mert ha már túl van a felén, és ott valamit hibázik, akkor azt az egyet visszalépek, csináljuk meg, és haladjunk tovább.
Amikor a második lépésnél akadok, akkor inkább akkor nézzük előről.
Akkor nézzük előről. Így.
Okay. Ez történik. És akkor egyszer sikeresen végigment, meg tudta csinálni.
Igen, akkor én örülök. Aha. Most jellemzően itt állnak meg a betanítások.
Akkor csináld.
Igen, ez történik, hogy akkor tessék, csináld. És ott hagyják, egyébként meg majd itt leszek, gyere, majd szóljál. Tényleg ez van. Aha. Na, itt mi nem állunk meg, hanem azt mondjuk, hogy léci, mutasd meg még egyszer, és mondd el, hogy mit csinálsz. Mert a módszertan szerint, és mi is ebbe hiszünk, hogy akkor lehetek biztos abban, hogy nem csak leutánzott, hanem érti a feladatot, hogyha el tudja mondani. És itt neki lehetősége van többször elmondani, sőt, ez a kérésem, léci, mondd el, mit csinálsz. Csináld, és mondd el, mit csinálsz. Aztán eljátszuk újra. Csináld, léci, mondd el, mit csinálsz, és mondd el, hogy mire figyelsz azoknál a lépéseknél.
Itt a hogyant is kérdezem már.
Kérdezem. Majd aztán még egyszer lehetősége van, hogy csináld, mondd el, mit csinálsz, mondd el, hogyan csinálod, és mondd azt is el nekem, hogy miért úgy csinálom. Miért úgy csinálod? És akkor itt van vége az ő teljesítményének, a kipróbálásának. Ha ezeken túl vagyunk, ezeken a körökön, vissza tudta nekem mondani, én látom, hogy meg tudja csinálni, akkor nyugodhatok meg. Abba a hibába szoktunk esni, hogyha elmondom neki, megmutatom, ő megcsinálja, akkor ő csak leutánzott engem. És jellemzően tényleg ez történik, hogy figyel, leutánoz, és akkor kész, tudom.
Véletlenül épp sikerült neki.
Véletlenül épp sikerült. Igen. Tehát ez lépjünk tovább. Tehát a tanítónak is fontos, hogy tényleg érti azokat a feladatokat. Úgyhogy ez az ő teljesítményének a kipróbálása. Ha megvannak ezek a körök, akkor kérdezem meg, hogy most melyik az a pont, amit esetleg ismételjünk át. Tehát nem úgy fogom kérdezni, hogy akkor minden tiszta? Az a válasz, hogy igen. Érted? Az a válasz, hogy igen.
Közben még nézzünk a karóránkra is, hogy minden tiszta-e. Úgyhogy biztos minden tiszta legyen.
Biztos minden tiszta legyen. Igen. Aha. Szóval ilyenkor jönnek a nyitott kérdések, hogy melyik az a pont, amit ismételjünk át. Ha így kérdezünk, akkor lesz olyan pont, ami azt mondja, hogy nem értettem a négyest, ott léci, mutasd el nekem még egyszer, hogy beszéljük át.
Ez már a negyedik lépése a folyamatnak, vagy a harmadiknak a zárása?
Ez még a harmadiknak a harmadik zárása. Harmadiknak a zárása. Ezután jön a negyedik lépés, a dolgozónak a nyomon követése. Itt azt szoktam tapasztalni, hogy azt mondják, hogy oké, akkor csináld a munkádat, és itt a csapat, menjél majd, ha valaki majd segít neked, ha szükséged van valamire. Hát ehelyett mi azt mondjuk, hogy kijelölünk egy embert, hogy nézd, ott a Kata, léci, menjél oda hozzá, a Kata tudja, hogy figyelnie kell rád, bármi kérdés van, ő biztos, hogy fog neked tudni segíteni, vagy én is jövök vissza hozzád perceken belül, de addig te csak nyugodtan csináld itt a feladatodat. Sőt, azt is fogom neki mondani, hogy most ezt tanultuk meg, holnap az új folyamatot fogjuk megtanulni, és ennyit tanulunk a héten, ezen a hét péntekig el fogunk jutni oda, hogy ezt egy tehát gyakorlottan fogod tudni csinálni. Ez a nyomon követése a kollégának. Soha ne hagyjuk egyedül, pontosan biztosítjuk őt arról, hogy mi fog utána történni, és jelöljünk ki valakit, aki majd segíti az ő munkáját. Ez a négy lépés, ami ezt a módszertan szerinti betanítás.
Uh-huh. Itt felmerülhet egy olyan kérdés, ami nyilván egy óriási témát nyit ki, hogy na jó, de hát mi a helyzet nálam? Mondjuk nálam kreatív munkafolyamatok vannak, hát ott hogyan tanítsak be valakit arra, hogy egy plakátot hogyan kell megszerkeszteni. Ugye az érdemi, a munkának az érdemi része, ami az igazi kreatív befektetett energia, az azt én nem tudom megmondani, hogy még én sem tudom, hogy hogyan csinálom, nekem sem tudta senki megtanítani. Aha. Ilyen helyzetekre ez hogyan alkalmazható, mennyire alkalmazható? Aha. Kvázi azt mondja, hogy az enyém az nem standardizálható.
Dolgozom nyomdaiparral. azt gondolom, elég kreatív szakma. És én most a kreatívságon azt értem, hogy ott nagyon észnél kell lenni, hogy azt a rigid dobozt, tehát egy társasjátéknak a dobozát, azt hogyan készítik elő, a gyártás előkészítés hogyan történik a szerszámnak a gyártása, hogyan történik a montírozás, hogyan történik a gyártása ennek a terméknek. És ez is egyfajta kreatív munka. Mégis van benne olyan ismétlődő folyamat, hogyha ilyen típusú terméket gyártasz, vagy tervezel, akkor ne hagyd ki ezeket a lépéseket, mert ha kihagyod, akkor az történik, hogy. Tehát ilyen téren meg tudod fogni azokat az ismétlődő folyamatokat, ami egy kreatív munkába is tud segíteni.
Most, hogyha ezen a betanítási folyamaton valaki végigmegy, akkor, és említetted, hogy akár egy szemjegyű persze, 10 perc alatti betanítási folyamat is lehet, akkor könnyen lehet az, hogy 10 perce a kolléga még semmit nem tudott a munkafolyamatról, 10 perc múlva pedig már legyártja az első olyan alkatrész terméket, olyan eredményt, vagy leadja az első olyan beszámolót, vagy az első olyan függvényt megírja, és a többi, amivel az ügyfeleink már találkoznak.
10 perc múlva látta 3-szor azt a folyamatot megcsinálni. Utána jön ugye ő, a 3-as, 4-es lépés.
Világos, aha.
Na, ott szokott még egy kicsit elcsúszni, de ez a betanítás 20-25 perc. És igen, akkor már azt lehet mondani, hogy 25. percnél ő már gyártott egy darabot, már megírt egy fuvarlevelet, már végignézett egy riportot.
Felhívta az első ügyfelet adott esetben. Hát, az kicsit messzebb.
Igen, az egy kicsit messzebb. Aha. De igen, 25 aha. perc után ő már valami eredményes dolgot tett le az asztalra.
Aha. Ez egy sikerélménynek tűnik.
Igen, és tudod, kik bíznak ebben nagyon? A betanítók, a kék galérosok, akik azt mondják, hogy de jó, végre egy módszer, de jó, végre tudom, hogy fogjam meg azt a folyamatot, de jó, adtak nekem egy standardet, hogy akkor ezt a folyamatot így tanítsam be. Na, ezekre a hangokra kell figyelni, amikor azt a folyamatot betanító kollégánk mondják azt, hogy ez jó, hogy ezt használjuk, bárcsak így tanítottak volna be. Ez nagyon sokszor elhangzik.
Ez egy ilyen pozitív spirálnak tűnik nekem. Nagyon sokan számolnak be arról a munkahelyük első napjaiban, heteiben. Nekem van ilyen barátom is, aki aztán a próbaidőnek a végén szerződést is bontottak vele. Az első 3 hónapjára úgy számolt be, mint egy ilyen jó hosszú negatív spirál, hogy csak azt látta, hogy a főnök hümmög, meg morog. Meg a kollégák is hümmögnek, morognak, jöhetünk kijavítani, amit te elrontottál, már megint miattad. Nem működik, már megint. Ez is, ami a legszomorúbb volt nála, hogy mondjuk gyártásban is dolgozott, hogy a mai napig nem tudja, hogy képes lett-e volna rá, tehát hogy képességbeli probléma volt, vagy egyszerűen csak ott és abban a helyzetben nem mondták el neki, és ő pályát ott is hagyta, ezután pedig évekig tanult ezen a téren.
Gyanítható, hogy minden cégnél benne van az, hogy nem mondják úgy el neki, hogy ő ezt meg tudja csinálni. Tehát hiányoznak onnan információk, én ezt látom.
Ilyenkor szokott visszajönni az a kérdés, hogy de hát itt egy iskolarendszer, ezt tanulta, hát ez dolgozott már több helyen, azért vettük fel, azért fizetünk neki senior bért adott esetben, most akkor ne csak a kék galéros betonított munkásról beszélni, azért ő a senior szakértő, hogy ő ehhez értsen, idejött, és ezért a bérért ennyit tud az első nap?
Hogyne. Hadd mondjak egy példát erre is. Tehát ha valamilyen folyamatbeli változás van, akkor azt jellemzően egy rendszeren keresztül be kell vinni egy rendszerbe, dokumentációs change requesteknek hívják, tehát ezt végig kell vinni a folyamaton. Csak annyi, hogy egy riportot ugye be kell tolni a rendszerbe. Majd van a doc control csapat a quality oldalról, és sorba dobja vissza, hogy ezt se tettétek be, azt se tettétek be, nem lehet így jóvá hagyni, ez hiányzik, az hiányzik. Én dolgoztam pár cégnél, ebben ilyeneket csináltam, de ebbe a rendszerben nem dolgoztam. Ez a rendszer nem jelzi nekem, hogy hello, nem írtam be jóváhagyónak, ha nem tudom kit. Tehát itt az történik, hogy visszadobják, hibáztál, én millió dokumentációs change requestet, változtatási igényt adtam már le az elmúlt 10 évembe, minden rendszerbe megtanítottak, hogy használjam, itt nem működik, itt már ötödjére rontom el, akkor hol a baj? Ennek a módszernek van egy erős mondata, ami úgy hangzik, hogy ha a tanuló nem tanult, a tanító nem tanított. Tehát akkor a kérdés, hogy el lett-e neki mondva, hogy mit csinálj, hogy ne ejtsél hibát az adott folyamatban. Hogy írd meg elsőre azt a dokumentációs változtatást, hogy a dokkontrollosok ne dobják neked vissza 5-ször. És ők is fogják a fejüket, meg te is.
Igen, árulkodó lehet, hogyha mondjuk egy munkakör már a második embert fogyasztja el ugyanilyen okból, vagy az első olyan embert, aki korábban mindenhol máshol jó munkát végzett, hirtelen pont ebben a munkakörben válik alul teljesítővé.
Abszolút.
Adott esetben. Most könnyen lehet, hogyha az ötödik alkalommal jön vissza egy egyébként jó szakembernek, hogy ezt is elrontottad, ezt és ezt is, vagy egy pályakezdőnek megy vissza az, hogy alkalmatlan vagy, akkor ő elhagyja ezt a céget, adott esetben a pályát is, hiszen kinek hiányzik ez. Történik ez annak ellenére, hogy hát évek óta azt halljuk, hogy mennyire nehéz alkalmas embert találni, mennyire nehéz, mennyire, ugye 2024 a munkaerő megtartásának éve, ezt hallom. Most majdnem azt kérdeztem, hogy miért engedünk ilyen folyamatokat. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy olyan pont lenne, ahol megtarthatnánk az új kollégákat.
Én azt gondolom, hogy itt az ideje erre jobban fókuszálni. Így van. Azt is látom, hogy néha már lasszóval fogják az embereket. Aki elmegy a cég előtt, akkor gyere léci, dolgozz nálunk. Tényleg van ilyen. Azt szeretném mondani, hogy ezért nagyon sok tanulmány készül erről, hogy mi a kapcsolódás, egy betanítás és az elvándorlás között. És van két számom erre. Az egyik az az, hogy ha te most felveszel valakit, azt mondják, hogy 60%-kal nagyobb a valószínűsége, hogy ő 3 év múlva is itt lesz, hogyha egy jó betanulási folyamaton ment keresztül. Van egy ilyen tanulmány.
Ilyen hosszú távú hatása van ennek a folyamatnak?
Van egy másik számom, ami meg úgy hangzik, hogy a felvett dolgozók 90%-a az első 6 hónapban eldönti, hogy hosszú távon marad-e a cégnél. És ha ezt a 6 hónapot egy kék gallérosra fordítjuk át, akkor extrém módon lerövidül ez a folyamat. Tehát adott héten eldönti, adott napon, adott műszakban, adott órában, hogy ő itt marad, vagy nem. Tehát ezért mi történik vele? Elkezdik betanítani. Ezért nagyon fontos, hogy ki tanítja be, hogy tanítja be, és milyen körülményeket teremtenek neki. Egy kék galléros nagyon gyorsan eldönti. Van olyan, hogy már műszakból hazamegy. Van olyan, hogy másnap nem jön be. Egy fehér gallérosnál más a helyzet. Ő kivár. Ezen a héten csak ennyi történik. Hát igazából hozzám se szóltak. Van ilyen?
Pont az eredményesség, tehát amiatt, mert nincsenek olyan egyértelmű és látványos elvárások, ezért könnyebben el is bújik, még lehet, hogyha őt is odállítanák első percben a gép mellé, ilyen nagy idézőjeleket képzeljetek ide, akkor azonnal átérezni, ez csak könnyebben elbújik, mondjuk egy...
Hát mondjuk így. De egyébként ennél az első pár hónapnál a vezető nem él azzal a lehetőségével, hogy nyomon követi a betanulását, és látom azt, hogy keresik a feladatukat az új dolgozók, fehér gallérosok, és ezt is tanulgatja, azt is, de nem kap hozzáférést valamihez például. Majd eltelik a 3 hónap, ő kitölti az idejét, mert nem akar semmit tenni, tehát keresi a munkát. Majd eltelik a 3 hónap, minden fejlesztő, képességfejlesztő képzésre elment ide-oda, és akkor tessék, 3. hónap után élesbe dolgoznia kell. És akkor kapcsol a vezető, hogy hát hello, te ezt nem tanultad meg? Igen.
Ja.
Nem tanultam meg.
Most csak a hallgatóinak jelzem, ugye, hogy nálunk a két pillére a menedzseri eredményességnek ugye a konkrét eredmények, amiket szállítunk, illetve a megtartás, tehát ez a két terület, és mind a kettővel ezek szerint rendkívül szorosan összefügg az, hogy konkrétan az ő saját feladatára hogyan tanítjuk be a kollégát. És most ugye sokat beszéltünk magáról a munkabetanítási folyamatról, ami, hát amennyire látom, gyakran pírek között történik, tehát ott a közvetlen kollégákat vontuk bele ebbe a folyamatba. Most akkor menjünk egy szinttel fentebb a vezető szintjére, aki megfelelős ezért a folyamatért. Igen. Tehát hogyan tudunk erre elkezdeni fókuszt helyezni, ebben változást indítani a szervezetünkben?
Én azt gondolom, tehát ha én most elkezdenék egy vezetővel dolgozni, akkor biztos, hogy megnézném a napi rutinját, megnézném a heti rutinját, hogy neki hol illeszkedik be akár egy onboarding folyamat egy fehér gallérosnál. Hol illeszkedik be a napi rutinjába az, hogy megnézi, hogy a kék gallérosok, akik a héten megérkeztek hozzánk, hogyan haladnak a betanításával. Én itt látok gepeket. Tehát biztos, hogy ezeket a hézagokat be kellene tömni vezetői oldalról. Akár napi szinten, akár heti szinten igenis meg kell kérdezni, hogy hogyan állnak a betanulással. Nem csak annyi, hogy hogy érzed magad, mert ez megtörténik jellemzően, hanem milyen feladatokat tanultál, mik a következő lépések, van-e bárhol, melyik az, ahol neked elakadásod van, hol tudok segíteni. Tehát a vezetők felelősek a csapatának a teljesítményéért, és pont ezért a képességfejlesztéséért is. Tehát nagyon sok hátizsákot cipelnek a vezetők, ez biztos. De az egyik hátizsák az ez, a képességfejlesztés. Nem lesz teljesítmény, a folyamatokat emberek hajtják végre, irányítják, végzik, és ha az ő képességfejlesztésükben nem teszünk energiát, hát akkor azt kidobjuk azt a pénzt az ablakon.
És mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk éppen most nem érkezik hozzánk új kolléga, ez az egyik lehetőség. A másik, hogy hát nagyon sok érkezik, és ha egy évig dolgozok, akkor nagyjából meg lesz minden ilyen munkafolyamat. Ha egy évig erre fókuszálok, akkor ezt meg tudom csinálni, de hát nekem erre ennyi időm nincs. Hol érdemes ezt elkezdeni, akár a meglévő csapattal?
A mérőszámok beszélni fognak. Nem jön a teljesítmény, két műszak között eltérés van, két kollega között eltérés van, service centerben például az egyik kollega ennyi igényt tud kezelni, a másik kollega annyi igényt tud kezelni, hol van a diffi. Ugyanazzal az eszközzel dolgoznak, ugyanaz a szoftver, ugyanaz a gép, minden ugyanaz, akkor valami tudásbeli különbség van. A cél az az, hogy le kell kezelnünk ezeket a beérkezett igényeket. Tehát akkor nézzük meg, hogy hol a baj, és lehet, hogy a folyamatnak csak egy lépését nem tudja. Na, arra írjak munkalebontási lapot, hogy azt a folyamatlépést, vagy azt a néhány lépést hogyan tanítom meg neki. Kék gallérosoknál ugyanez a helyzet. Tehát nem kell mindenre ilyen munkalebontási lapot írni, de ha baleset van, és valaki ezt azért, mert nem tudásból történt baleset, ha selejtet gyártunk, vagy nem kell elmenni a selejtig, csak utómunkát kell csinálni miattam, akkor lőjünk arra. De azt a folyamatot szedjük szét. Jó, tehát nem kell minden folyamatra, tehát nem úgy néz ki, hogy minden munkautasítás mellett van egy ilyen lap. Nem. Hanem úgy néz ki, hogyha valamelyik mérőszámom elszállt, baleset, minőség, teljesítmény, koszt, egy csomó pénzt valamiért ki kellett dobnom, akkor arra azt a folyamatot szedd szét, azt a folyamatot tanítsd be. És egyébként régi kollégákra is vonatkozik ez, tehát nem csak az újakra, ez egy hiba, hogy csak az újakra fókuszálunk. Nem, ott vannak a régiek is, és az nehézség szokott lenni, hogy hát ezt csinálom 5-6-7-10 éve, most jössz és megtanítod? Igen. Mert van egy ilyen visszajelzés, és erre figyelnünk kell, és hadd nézzem, te hogy csinálod.
Van olyan a hallgatónk, aki az onboarding folyamaton végigment a régi kollégákkal, tehát egy hónap után ezt jelezte vissza, hogy végigment, mert rájött, hogy igen, azok az alapértékek, amikről beszélhetett volna az onboarding során, és alapnak vette az egyenesség, az őszintesség, az integritás, az etikus viselkedés, az, hogy rendszeresen kommunikál, és a többi, és azt mondta, hogy végigmegy az onboarding folyamaton, hát miért ne lehetne ugyanezt alkalmazni a betanításra is? És itt rögtön felismerül egy másik kérdés, ugye itt volt szó az előfeltételekről. Hát el tudom képzelni azt, hogy van olyan főnök, aki ha ma lemegy, és azt mondja, na Julikám, akkor nézzük csak meg ezt a folyamatot. akkor itt nem lesz nyitottság, itt nem lesz tanulás. Uh-huh. De ennek nem a folyamat hiánya a probléma, hanem itt egy ezt, amit most említett, ezt csak bizalmi légkörben tudom elképzelni. Uh-huh. Tehát ha a főnököm, ha attól félek, hogy kirúgnak, és 6 év után odajön, hogy megtanítson nekem valamit, nem tudom, mi lesz a reakcióm.
Aha. Nem fogok neki örülni, félni fogok, stresszelni fogok, még jobban hibázni fogok, ez fog történni.
Ja.
Igen. Tehát kell ehhez egy bizalmi légkör. De ezért kell, hogy a vezetőknek ott legyen a napi rutinjába, hogy ne csak akkor kapjuk fel a fejünket, amikor felettünk lévő vezető kér számon, hogy nem jön a darabszám, hogy nem tudjátok feldolgozni a vevő igényeket és egyebek. Tehát ne hónap végén jussak oda, hogy Atya Isten, csinálom kell valamit, hanem nekem ez, mint vezető, nekem ez a napi rutinom része. Tehát ezért kell erre figyelni, és legyen egy olyan rutinom, hogy ahol eltérés van mérőszámban, és jó az alapanyagom, jó az eszközöm, jó a gépem, jó a folyamatom, akkor mégis hibázik valami, és azt keressem meg.
Hát elrepült ez az idő, és sokat beszéltünk, de csak megkapírgáltuk ennek a témának a felszínét.
Ez így van.
És az itt említett segédanyagokat, meg egy néhány sablont, amiről most az imént beszéltünk, ezt a jegyzetbe beletesszük a hallgatóink, ti megtaláljátok az onlifekör.hu oldalon, illetve hogyha YouTube-on nézitek ezt a beszélgetést, akkor a videónak a leírásában látjátok azokat a linkeket, ahol eléritek ezeket a segédanyagokat. És hogyha ebben el akarnak mélyedni a nézőink, hallgatóink, hol tanulhatnak erről a témáról többet?
Arra biztatnám a hallgatókat, nézőket, hogy látogasson el a weblapunkra, ez a lean.org.hu. Ott találnak meg minket, webináriumokat tudnak megnézni, az eddig felvett anyagainkat, programjainkról olvashatnak, szakmai cikkeket olvashatnak, erről a témáról is találnak több szakmai cikket. Úgyhogy én erre biztatom őket, lean.org.hu. Aztán jelen vagyunk a LinkedIn-en, jelen vagyunk a Facebookon, ezt is akkor a belinkelt oldalról el tudjátok érni.
Így van, köszönjük, hogy velünk tartottatok, és negyed évente tervezünk legalább egy ilyen beszélgetést a Lean Enterprise Institute Hungary-nek valamelyik szakértőjével. Ez egy szakmai együttműködés, tehát most nem egy szponzorált adást láttatok, azért dolgozunk együtt a Lej Magyarországgal, mert nagyon nagyra értékeljük a munkájukat, amit a Lean szemlélet, a Lean módszertan elterjesztésében végeznek itthon, hát nem is tudom, hogy hány éve. Tehát ezért dolgozunk együtt, és én nagyon köszönöm be, hogy itt voltál, hogy beszélgettünk erről a témáról munkabetanítás kapcsán, és akkor én is hadd ajánljak egy segédanyagot. Onboarding témában volt egy sorozatunk a vezetői fókuszban, és ehhez illik kivételesen jól ez a mai adás. Ott az onboarding checklistában szerepel az első 7 munkarendjében egy olyan pont, hogy betanítás, és annak ott van egy megfigyelés része, van egy betanítás része, van utána az, amikor önállóan végzi a munkát, és már csak ellenőrzöd. Na most az, ami ott egy ilyen kis cellában szerepel a sablonban, most ezt fejtettük ki itt, hát szűk másfél órában. Erről tanulhatsz még többet a lean.org.hu oldalon, illetve azokban a segédanyagokban, amiket az adásban linkeltünk. Úgyhogy Bea, nagyon köszönöm, és nektek pedig sok sikert kívánok a megvalósításhoz.
Én is köszönöm a lehetőséget.